Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. október 25-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk, ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
Imája.
Dicsérlek, dicsőítelek, áldlak Istenem, azért a megszámlálhatatlan jó téteményért, amellyel engem érdemtelent elhalmoztál. Segítettél a bizonytalanságban, fölemeltél letörtségemben. Dicsőítelek irgalmadért, amellyel oly sokáig várakoztál rám. Édes jelenlétedért, ami a te bosszúd volt, irgalmadért, amellyel magadhoz hívtál, jóságodért, amellyel fogadtál, irgalmadért, amellyel megbocsátottad bűneimet, jóságodért, amellyel érdemen felül elhalmoztál, türelmedért, amely felettette sértegetéseimet, megalázkodásodért, amellyel megvigasztaltál engem, türelmedért, amellyel oltalmaztál, az örökké valóságért, amelyet megígértél, az igazságért, amelyet jutalomnak szánsz. Képtelen vagyok, hogy mindezen jó téteményekért neked méltó módon hálát adjak. Mégis köszönetet mondok végtelen jóságod gazdagságáért, hogy bennem mindig bőségesebben áradjon és megmaradjon a kegyelem.
Hallgassák meg híreinket!
A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, a DK és a Tisza párt pedig ezt a brüsszeli vonalat támogatja, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta: még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, noha komoly manőverekre van szükség. Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor, aki az EU csúcsra érkezett csütörtökön Brüsszelbe, azt mondta: Erős nap volt a csütörtöki, úgy érezte, hogy nem 24, hanem 48 órából állt. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep. Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen. Közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Szabados Rihárd a közösségi oldalán megosztott videóban az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat. Jelenleg 9% a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30%-ra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, fejtette ki. Hozzátéve a nemzeti konzultáció ívein az ötös kérdés szól erről a témáról. Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelési versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének. A szlovák miniszterelnöknek közlése szerint sikerült elérnie az Európai Tanács egynapos brüsszeli csúcsértekezletén, hogy az unióban befagyasztott orosz vagyon elkobzásának lehetősége ne kerüljön a záró dokumentumba. Ehelyett Ukrajna finanszírozásának egyéb lehetőségeit fontolják meg. Robert Fico erről a közösségi médiában egy videóbejegyzésében beszélt. Bármilyen döntés szülessen is, szeretném teljesen világossá tenni Szlovákiában, hogy az általam vezetett kormány soha, hangsúlyozom, soha nem ír alá semmilyen hitelgaranciát Ukrajna katonai kiadásaira, és nem is adunk rá egyetlen centet sem a költségvetésünkből, mondta Fico, hozzátette. Szlovákia kész segíteni Ukrajnának, de csak humanitárius segítségről lehet szó. Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével október 25-től feloldja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. Így szombattól nem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben az ország egyik vármegyéjében sem, közölte a Nébihja honlapján. Végül az időjárásról. Szombaton a látási viszonyok mindenütt javulnak, nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Szombaton napközben kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli országrészben megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes a Jai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa a jezsuita elöljárókhoz. A frontokon az alapító lelkületével. A pápa arra buzdítja a Szent Sír lovagrend tagjait, hogy haladjanak előre a jóságban. A Szent Atya a házasság és család pápai intézetéhez. A család nem teher, reményt ad a társadalomnak. Az ágostarendiek kiadják 14. Leó pápa legfőbb elöljárói korszakából származó leveleinek kötetét. Leó pápa beszéde a jezsuita elöljárókhoz. A frontokon az alapító lelkületével. Legyetek jelen a földrajzi, kulturális és szellemi-lelki frontokon, kövessétek a Szentlélekre hallgatás szinodális útját, szolgáljátok a kiengesztelődést az igazságosságban, mindezt a saját rendi preferenciáitokon keresztül, amelyek az Isten követés a lelki gyakorlatok szellemében, a szegények és kirekesztettek szolgálatával, a fiataloknak nyújtott reményteli távlattal és a közös otthon gondozásával. Fordult Leó pápa péntek délben ezekkel a főbb szempontokkal a Jézus Társasága 120 elöljárójához, akiket pénteken délben a szinódusi aulában fogadott. A világ 122 országában működő, mintegy 16 ezer jezsuita szerzetes képviseletében jutak egyben Rómában, a Vatikán melletti központi anyaházukban a Jézus Társasága rendtartományainak provinciálisai, akik az október 17-e és 25-e között tartott tanácskozásukon Arturo Souza jezsuita legfőbb elöljáró és közvetlen munkatársa irányításával áttekintették és kiértékelték a társaság helyzetét. A magyar jezsuita rendtartományt András Attila provinciális atya képviselte. Az elöljárók a közös munka keretében találkoztak pénteken délben Leó pápával, aki kihallgatáson fogadta őket, melynek során a Szent Atya angol nyelvű hosszú beszédre fordult a jezsuita elöljárókhoz. A Szent Atya beszéde kezdetén felvázolta jelenkor kihívásait, amelyek a gyors változások, a kultúra, a gazdaság, a technológia és a politika világában.
Technology and politics.
Krisztus mégis továbbra is küldi tanítványait ebben a világban. Jézus Társasága régóta jelen van mindenhol, ahol az emberiség szükségletei találkoznak Isten üdvözítő szeretetével. Lelki útmutatás, intellektuális képzés, a szegények szolgálata és a kulturális határokon tett keresztény tanúságtétel által, ahogy kezdetben Loyolai Szent Ignác és társai sem féltek a bizonytalanságtól és a nehézségektől, bátran elmentek a perifériákra. Leó pápa ebben az értelemben ismételte, az egyháznak szüksége van rátok a határvidékeken. Legyenek azok földrajzi, kulturális, intellektuális, vagy éppen lelki jellegűek. Ezek kockázatos helyek, ahol a megszokott térképek már nem elegendőek. Ott Ignáchoz és az őt követő jezsuita vértanúkhoz hasonlóan az a mai hivatásotok, hogy megkülönböztetést tegyetek és újítsátok meg a Krisztusba vetett bizalmat. Napjainkban a küldetésünk egyik fő határterülete a szinodalitás útja az egyházban, ami mindannyiunkat arra hív, folytatta a pápa, hogy mélyebben figyeljünk a Szentlélekre és egymásra, hogy struktúráink és szolgálataink rugalmasabbak, átláthatóbbak és fogékonyabbak legyenek az evangélium iránt. Szólt Leó pápa, és megköszönte a jezsuiták hozzájárulását a szinodális folyamathoz. Egy másik lényeges határterületként a megbékélés és az igazságosság szolgálatát jelölte meg a pápa a mai világban, amely egy számtalan konfliktus, egyenlőtlenség és bántalmazás sújt. Újabb kihívás jelent a technológia, különösen a mesterséges intelligencia. Ez lehetőséget kínál az emberi jólétre, de magában hordozza az elszigetelődés, a munkahelyek elvesztésének és a manipuláció új formáinak kockázatát is. Az egyháznak etikusan kell irányítani ezeket a fejlesztéseket, védve az emberi méltóságot és előmozdítva a közjót, jelezte a pápa. A jezsuita rend 2019-ben megfogalmazott és Ferenc pápa által jóváhagyott preferenciájuk közül a Szent Atya első helyén említette, hogy a rend a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés képessége által mutasson utat Istenhez, így válaszolva az emberi szív mély vágyára, hiszen a mai szekularizált társadalmakban sokan keresik az élet értelmét, gyakran anélkül, hogy észrevennék azt. A társaság második preferenciája arra hív, hogy járjanak együtt a szegényekkel, a világ kitaszítottjaival és azokkal, akiknek a méltóságát megsértették. Ne engedjék, hogy a mai profit vezérelt a gazdasági rendszerek áldozatai legyenek, amely a haszont a személy méltósága fölé emeli. Jézus igazi tanítványsága egyszerre követeli meg az igazságtalanság elítélését és a szolidaritáson, illetve a közjön alapuló új modellek javaslatát. A harmadik sürgős prioritás a fiatalok kísérése a reményteljes jövő felé. A mai fiatalok sokfélék, de ennek ellenére él bennük a hitelesség és az átalakulás iránti szomjúság. Úton vannak, értelmet és igazságosságot keresnek. Az egyháznak meg kell találnia és beszélnie kell a nyelvüket, tettekkel, jelenléttel és szavakkal egyaránt. Ezért fontos olyan tereket teremteni, ahol találkozhatnak Krisztussal, felfedezhetik hivatásukat és az ő országáért dolgozhatnak. A Koreában megrendezéssel kerülő következő ifjúsági világtalálkozó kulcsfontosságú mozzanat lesz ebben a küldetésben. A társaság negyedik preferenciája a közös otthonról való gondoskodás, amely egyszerre válasz egy emberi és egyúttal isteni kiáltásra is. Az ehhez szükséges ökológiai megtérés mélyen spirituális jellegű, mert magában foglalja az Istennel, az egymással és a teremtéssel való kapcsolatunk megújítását. Legyenek közösségeitek az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándékai iránti hála példái. Kérte Leó pápa a jezsuita rend vezetőitől, hozzátéve, segítsék a világot a hit és szeretet újdonságának felismerésében, hogy reményt vigyenek oda, ahol a kétségbeesés uralkodni látszik, és fényt vigyenek oda, ahol a sötétség honol. Az Úr vezessen benneteket a jelenkor határaira és azon túlra, megújítva az egyházat és építve az igazságosság, a szeretet és az igazság országát.
And building a kingdom of justice, love and truth.
Szólt végül Leó pápa, majd hálával szolgálatukért apostoli áldását adta a jezsuita rend előjáróira.
A pápa arra buzdítja a Szent Sír lovagrend tagjait, hogy haladjanak előre a jóságban. 14. Leó pápa október 23-án találkozott a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjaival, akik Rómában gyűltek össze a remény szentévében zarándoklatukra, és megköszönte nekik küldetésüket. Leó pápa beszéde elején kiemelte, hogy a rend eredete a zarándoklatban és a szolgálatban rejlik. A Szent Sír védelmére és a zarándokokról való gondoskodásra alapított rend tagjai ma is alázattal, odaadással és áldozatkészséggel folytatják ezt a küldetést. A pápa háláját fejezte ki a rend által a jeruzsálemi latin pátriárkátusnak nyújtott támogatásért is, amely kiterjed a szemináriumokra, iskolákra, egyetemekre és jótékonysági szervezetekre. Hangsúlyozta, hogy hozzájárulásuk különösen fontos a válságos időszakokban, beleértve a COVID-19 világjárványt és a régióban zajló konfliktusokat. Jézus sírjának védelme egy élő kövekből álló egyház támogatását jelenti, amely továbbra is a húsvéti remény jele marad. Leó pápa ezután beszédében a remény három aspektusára összpontosított. Az első a reményteljes várakozás. Az Úr sírjánál a hívők megújítják bizalmukat Istenben, aki betartja ígéreteit. Egy olyan világban, ahol az arrogancia és az erőszak gyakran győzedelmeskedik a szeretet felett, arra vagytok hivatva, hogy megmutassátok, az élet legyőzi a halált, a szeretet legyőzi a gyűlöletet, a megbocsátás legyőzi a bosszút, és az irgalom legyőzi a bűnt. Arra buzdította a lovagrend tagjait, hogy tanúságtételüket erős lelki élettel támogassák, amely a szentségekben, a szentírásban és az imában gyökerezik. A második aspektus a szolgálatban lévő remény, amelyet azok az asszonyok szimbolizálnak, akik a sírhoz igyekeztek, hogy olajjal kenjék be Jézus testét. Álhatatos gondoskodásuk tükrözi a lovagrend saját jótékonysági tevékenységét a Szentföldön, amely egy fénysugarat hoz a nehézségekkel küzdőknek. A tíz szeretetek felismeri az emberek szükségleteiben az idők jeleit, és a remény jeleivé alakítja azokat, mutatott rá 14. Leó. A harmadik aspektusról szólva Leó pápa a célra irányuló reményről beszélt. Péterre és Jánosra utalva, akik húsvét reggelén a sírhoz szaladtak, a reményről, mint útról beszélt. Ti is befejeztétek zarándoklatotokat, de az itt töltött időt ne úgy tekintsétek, mint megérkezést, hanem mint egy szakaszt a végső cél, az Istennel való teljes szeretet közösség felé vezető úton. Beszédének végén 14. Leó pápa felszólította a lovagokat és a dámákat, hogy elszántsággal és hittel folytassák munkájukat. Legyetek Krisztus sírjának őrei a várakozás reménységével, a szeretet buzgalmával és a reményben járók örömével, kérte a pápa. Végül Szent Ágostont idézve hozzátette, haladjatok előre a jóságban, ne térjetek le az útról, ne forduljatok vissza, ne álljatok meg.
A Szent Atya a házasság és a család pápai intézetéhez. A család nem teher, reményt ad a társadalomnak. Leó pápa október 24-én csütörtökön délelőtt fogadta a Kelemen teremben a házasság és család II. János Pálról nevezett pápai intézetének tanárait és diákjait. Hozzájuk intézett beszédében a házasságról és a családról szóló tanítás mind mélyebb kutatására és annak hiteles képviseletére buzdította őket.
Dell'Istituto Teologico Giovanni Paolo II.
Az intézet Szent II. János Pál profétai látomásába született az 1980-as család szinódus nyomán, amely mintegy összefogja a különböző kontinenseken szétszórtan működő család akadémiai testületeket, hogy szolgálja a képzés szükségleteit, miközben a lehető legközelebb marad a házastársak és a családok világához. Ilyen módon a helyi valósághoz igazodva mindinkább kibontakozhat az egyház élő hagyománya és a társadalmi tanítása által ihletett lelkipásztori dinamika. A II. János Pál családintézet részt vesz az egész egyház küldetésében, segíti a pápai tanítóhivatal megértését és hozzájárul a család élet, a munkavilága és a társadalmi igazság közötti párbeszéd állandó frissítéséhez. Olyan sürgető kérdésekkel foglalkozik, mint a béke, az élet és az egészség megőrzése, az átfogó emberi fejlődés, a fiatalok foglalkoztatása, a gazdasági fenntarthatóság, valamint a férfiak és nők esély egyenlősége, amelyek komoly tényezőként befolyásolják a házasságkötés és a gyermekvállalás melletti döntést. Az intézet sajátos küldetése a házasság és a család vonatkozásában az igazság közös keresése és a róla szóló tanúságtétel. Az evangélium hirdetése arra kötelezi az egyházat, tanította Leó pápa, hogy szerves és összehangolt lépésekkel támogassa a családokat. Egy ország társadalmi és politikai életének minőségét valójában az méri, hogy mennyire teszi lehetővé a családok számára jó életet, hogy legyen idejük önmagukra, és hogy ápolják azokat a kötelékeket, amelyek összetartják őket. Egy olyan társadalomban, amely gyakran a kapcsolatok rovására hangsúlyozza a termelékenységet és a gyorsaságot, sürgető fontosságú visszaállítani az időt és a teret a családban tanult szeretet számára, ahol a bizalom, az adás és a megbocsátás első tapasztalatai összefonódnak, és maguk alkotják a társadalmi élet szövetét. Az intézet Ferenc pápa tanítása nyomán is segítse az új élet világra hozatala örömének a megbecsülését. Ehhez persze a polgári és egyházi közösségeknek is következetesen el kell köteleznie magukat az anyaság teljes méltóságának visszaállítása mellett, kérte Leó pápa. Ez konkrét kezdeményezéseket igényel, olyan politikát, amely garantálja a megfelelő élet és munkakörülményeket, továbbá olyan oktatási és kulturális kezdeményezéseket, amelyek elismerik a közös gyermekvállalás szépségét. Az így védett anyaság és apaság nem lesz a társadalomra nehezedő ter, hanem remény, amely megerősíti és megújítja azt. Tanította Leó pápa, a házasság és család II. János Pálon nevezett pápa intézetének tanáraihoz és diákjaihoz intézett beszédét.
Az Ágoston rendiek kiadják 14. Leó pápa legfőbb előjárói időszakából származó leveleinek kötetét. A Szent Ágoston rend és a vatikáni könyvkiadó a Lev bejelentette új könyvének megjelenését, Szabad a kegyelem hatására, írások és elmélkedések 2001 és 2013 között címmel, amely 14. Leó pápa Ágoston rendi generális perjelként eltöltött időszakából származó írásait gyűjti össze. A frankfurti könyvvásár október 15-i megnyitója alkalmából a Szent Ágoston rend és a vatikáni könyvkiadó bejelentette Robert Francis Prevost kiadatlan könyvének közelgő megjelenését, melynek címe Szabad a kegyelem hatására, írások és elmélkedések 2001 és 2013 között. A kötet a jelenlegi pápa írásait gyűjti egybe, abból az időszakból, amikor Ágoston rendi generális perjelként szolgált. Joseph Lawrence Farrell atya, a jelenlegi generális perjel a gyűjteményről megállapította, hogy nagyon fontos témákat tekint át. A könyv közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelki életét és gondolkodásmódját, korábban kiadatlan szövegeken keresztül, amelyek Robert Francis Prevost atya által az ágostonosok élén töltött évei idején született reflexiókat, elmélkedéseket, homíliákat és beszédeket tartalmaznak. Minden szöveg osztozik abban a jellegzetes ágostonos lelkiségben, amely a későbbi pápát formálta. A könyv 2026 tavaszán jelenik meg olaszul a vatikáni könyvkiadó gondozásában. Ez a könyv, amely Robert Francis Prevost perjel számos megnyilatkozását gyűjti össze, áttekintést nyújt néhány kulcsfontosságú témáról, amelyeket a Szent Ágoston rend élén töltött évei idején érlelt meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk a frankfurti könyvásáron, és bemutathatjuk a világ kiadóinak Robert Francis Prevost, a mai 14. Leó pápa kiadatlan könyvét, mondta Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó vezetője. Ez a szöveg lehetővé teszi az olvasók számára, hogy felfedezzék azokat az írásokat, amelyek abból az időszakból származnak, amikor a pápa Ágoston rendi szerzetes és rendjének előjárója volt. Ez egy olyan kötet, amelyet az olvasók világszerte izgatottan várnak.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon törüljék el a rezsicsökkentést. A DK és a Tisza párt pedig ezt a brüsszeli vonalat támogatja, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta: még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, noha komoly manőverekre van szükség. Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor, aki az EU csúcsra érkezett csütörtökön Brüsszelbe, azt mondta: erős nap volt a csütörtöki, úgy érezte, hogy nem 24, hanem 48 órából állt. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep. Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen. Közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Szabados Rihárd a közösségi oldalán megosztott videóban az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat. Jelenleg 9% a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30%-ra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, fejtette ki. Hozzátéve a nemzeti konzultáció ívein az 5-ös kérdés szól erről a témáról. Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelési versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének. A szlovák miniszterelnöknek közlése szerint sikerült elérnie az Európai Tanács egynapos brüsszeli csúcsértekezletén, hogy az unióban befagyasztott orosz vagyon elkobzásának lehetősége ne kerüljön a záró dokumentumba. Ehelyett Ukrajna finanszírozásának egyéb lehetőségeit fontolják meg. Robert Fico erről a közösségi médiában egy videóbejegyzésében beszélt. Bármilyen döntés szülessen is, szeretném teljesen világossá tenni Szlovákiában, hogy az általam vezetett kormány soha, hangsúlyozom, soha nem ír alá semmilyen hitelgaranciát Ukrajna katonai kiadásaira, és nem is adunk rá egyetlen centet sem a költségvetésünkből, mondta Fico, hozzátette. Szlovákia kész segíteni Ukrajnának, de csak humanitárius segítségről lehet szó. Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának egyetértésével október 25-től feloldja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. Így szombattól nem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben az ország egyik vármegyéjében sem, közölte a Nébihja honlapján. Végül az időjárásról. Szombaton a látási viszonyok mindenütt javulnak, nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Szombaton napközben kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli országrészben megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Warming my pain with his fingers, Seeing my light with his words, killing my suffering with his song, killing my suffering with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Reggeli magazin.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük Blanka és Bianca nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. A Blanka középlatin, spanyol eredetű név, jelentése fényes, ragyogó, tiszta. Más magyarázat szerint germán eredetű névnek a latinosított formája, jelentése ugyanaz. A Bianca a Blanka név olasz formájából származik, jelentése így ugyanaz. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I have the time of my life, and I owe.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember,
you're the one thing
I can't think of.
So I'll tell you something.
There's gonna be
yeah.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1881-ben megszületett Pablo Picasso, spanyol születésű festőművész. A 20. századi festészet egyik legnagyobb hatású egyénisége, a kubizmus egyik atya. 1990-ben volt a taxis blokád. A benzin áremelés ellen tiltakozva fuvarozók országszerte megbénították a közlekedést. Taxisok és más fuvarozók a főváros fontosabb pontjain, valamint a nagyobb városok ki- és bevezető útjain elzárták az utat, ezzel megbénították a forgalmat. A szervezés CB rádión keresztül történt. A blokád ideje alatt csak a tűzoltók, a mentők, valamint az országból kivonuló szovjet csapatok közlekedhettek. Senki sem tudhatta, hogyan fog reagálni a rendszerváltozás utáni új államhatalom. A blokád 3 napig tartott. Az emberek a lezárt pontokon átsétáltak, azok között pedig egymást segítve, stoppolva közlekedtek. 1955-ben bemutatták az első mikrohullámú sütőt. A Tappan cég székhelyén volt a bemutató. 1956-ban sortüzet nyitottak a Kossuth téren, békésen és fegyvertelenül tüntető tömegre. Egyes becslések szerint 120-an haltak meg, és még sokan megsérültek. Az elkövetőket máig nem azonosították. 1989-ben kormánydöntés született a budapesti értéktőzsde újranyitásáról. A magyar tőzsde 1864. január 18-án kezdte meg működését Pesten, a Pesti Lloyd Társulat Dunaparti székházában. 1948. május 25-én a kormány feloszlatta a budapesti áru- és értéktőzsdét, annak a szabadságtéri épületben megtestesülő vagyonát pedig állami tulajdonba vette. 1989. októberében kormánydöntés született a tőzsde újranyitásáról. A hatályba lépéssel egyidejűleg tűzték ki június 21-ére a budapesti értéktőzsde alakuló közgyűlését, amely eredményeként még aznap, 1990. június 21-én újra megnyitotta kapuit a tőzsde. 1896-ban Ferenc József felavatta a Budapesti Iparművészeti Múzeumot. 1825-ben megszületett ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, a keringő király. 1864-ben megszületett John Francis Dodge, az idősebbig autógyártó és milliómos Dodge fivér. Horace és John Francis Dodge világéletükben elválaszthatatlan testvérek voltak, együtt voltak szegények, együtt lettek milliómosok, és közben mindvégig együtt dolgoztak iszonyú keményen. Először egy biciklikészítő céget hoztak létre, ennek nyereségéből pedig megalapították a Dodge Brothers gépgyártó műhelyt. Először az Oldsmobile cégnek készítettek autómotorokat és váltókat, később pedig közös üzletbe kezdtek az akkor még ismeretlen Forddal. Már a befutott Ford cég legnagyobb részvényeseiként alapították meg saját autógyárukat, 1914-ben elkészült első autójuk, és a cégek közt elsőként egy 61 oldalas kézikönyvet is mellékeltek a remek minőségű kocsikhoz. Harry Ford nem sokkal ezután szakmai és anyagi féltékenységből inkább kivásárolta a fivérek részét a Ford társaságból, és útjaik elváltak. A két fivér váratlanul pár hónap különbség, és mivel gyermekeiket nem készítették fel időben az üzleti életre, a fejenként 100 millió dolláros vagyon inkább bajt jelentett az örökösöknek. 1935-ben megszületett Komlós Péter, kétszeres Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Bartók vonós négyes alapítója. 1944-ben megszületett Kovács Kati, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas énekesnő, színésznő. Egerben egy gimnáziumi amatőr zenekarban énekelt. 1965-ben a Kimittúd győzteseként tűnt fel. A Kimittúd után 1966-ban győzött a Táncdalfesztiválon is, Nem leszek a játék szeret című dalával, amelynek szövegét is ő írta. 1972-ben a Dresdai Nemzetközi Táncdalfesztivál győztese volt, 1974-ben Írországban elnyerte a Country Fesztivál első díját, 1975-ben Angliában az év énekesnőjének választották. Több filmben és musicalben is szerepelt. Nagy lemezei voltak a Suttogva és kiabálva, Autogram helyett, Életem lemeze, Szívemből zengő dal, valamint a Szerelmes levél Indigóval. 1903-ban, 45 éves korában elhunyt Fadrusz János szobrászművész, aki Mátyás király lovasz szobrát alkotta meg Kolozsvárott. A 19. századi magyar történeti szobrászat egyik legnagyobb alakja, számos országos hírű remek mű alkotója. 2018-ban meghalt Bőzsöny Ferenc előadóművész, tanár, a Magyar Rádió főbemondója, a Tiszta érthető beszéd egyik etalonja. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!